Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, örülök, hogy együtt lehetünk ezen a délelőttön. Köszöntöm a kedves és új arcokat, mindenki, aki jelen van, hogy együtt dicsőíthessük a jó Istent. Az 59. Zsoltárral. Ezt fogom felolvasni a mai alkalommal, és hát erről elmélkedjünk egy kis időt. Tehát 59. Zsoltár a Károly fordítás szerint így hangzik. Az éneklő mesternek az altas hétre, Dávid Mittámja. Midőn embereket küldött Saul, és őrizzék az ő házát, hogy megöljék őt. Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem, a reám támadóktól ments meg engemet. Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet. Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek. Anélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram. Bűnöm nélkül egybegyűlnek, és készülnek ellenem. Serkenj fel előmbe, és lásd meg ezeket. Te, ó Uram, seregeknek Istene, Izrael Istene, serkenj fel. Büntesd meg mind a pogányokat, ne könyörülj senkin, aki hamisságot cselekszik. Estenden megjelennek, ordítnak, mint az ebb, körüljárják a várost. Íme szájokkal csácsognak, ajkaikon szabják vannak, hisz úgymond kicsoda hallja meg. Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet. Hatalmával szemben tere jár vigyázok, mert Isten az én váram. Előmbe jön az én kegyelmes Istenem, látom, engedi Isten az én ellenségeim romlását. Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejkezzék, bújdosókká tedd őket a te hatalmaddal, és alázd meg őket, Uram, mi pajzsunk. Szájunknak védke az ő ajkainak beszéde. Fogadtassanak meg kevésségükben, mert csak átkot és hazugságot szólnak. Veszítsd el őket búcsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek. És tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákob fölött, mind a földnek határáig. Estenden megjelennek, ordítnak, mint az ebb, körüljárják a várost, étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, vírasztanak. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet, mert váram voltál, és menedékem az én nyomorúságom napján. Én erősségem, te néked éneklek, mert Isten az én váram. Ő az én kegyelmes Istenem. Eddig a Zsoltárnak a 18 verse. Nos, ez a Zsoltár Dávidnak egyik imádsága. A sok közül az egyik. Egy nagyon különleges helyzetben halljuk ezt az imádságot. A helyzet különlegessége az, hogy Dávid bujdosása most veszi a kezdetét. Még nem a pusztában van, még nem a egyik barlangból a másikba kell, hogy bujdosson és szökjön. Egyelőre még otthon van. Ez gyakorlatilag a nulla pontja annak, amikor Saul elkezdi őt üldözni. Próbáljuk elképzelni ezt a helyzetet. Ahogyan Dávid úgy dönsült feleségével, Saul lányával, Mikával, ifjú párként együtt vannak egy házban. Abban a házban, ami ugye nem más, mint Mikának a hozománya, hiszen gondolom az apósa intézte ezt a házat nekik. És most ebben vannak. Ott vannak éjjel, boldog lehetne a családi indulásuk, a családi fészkük, de nem az, mert Saul már féltékeny Dávidra, amikor ott van a sátrában és zenél neki, akkor egy adott pillanatban kiszámíthatatlan, hogy melyik pillanatban fogja a dádáját és megpróbálja agyoncsapni vele Dávidot. El kell, hogy szaradjon, el kell, hogy meneküljön. Nyilván nem várja meg a második dobást. Elmegy haza. Úgy gondolja, hogy otthon biztonságban van. De nem, mert Saul oda is elküld a vérebeit, a katonáit, és azt mondja az igében, hogy leselkednek rám. Saul kutyái, Saul ebei ott leselkednek rám, és nem hagynak nyugtot a saját házamban, a saját hajlékomban, és nem csak leselkednek. Ez nem csak egy megfigyelés, hanem ez egy házi börtön. Sőt, rosszabb annál, mert már kivonadva az a parancs is, hogy el kell fogni Dávidot, és meg kell ölni. Sátán ezt a családot betámadja. Odáig fajulnak a dolgok, hogy éjjel leselkednek, a fiatal pár háraza körül, kiáltanak egymásnak, mint hogy a kutyák is leadják a jelzést, hogy valaki jön, vagy valami furcsa dolog van, és a falu végéig is megy ez a lánc, továbbadják az állatok is, hogy valami furcsaság történik a faluban. Mert ki van adva parancs, Dávidot élve vagy halva, betegen vagy egészségesen, a király elé kell vinni. Tehát hiába indulna boldogan ennek a fiatal párnak az élete, Dávid úgy érzi, mint egy kalitkába zárt madár. Nyilván mi nem nagyon érzünk ilyet, sose éreztünk. Talán a legidősebb generációnak lehetnek nagyon rossz emlékei arról, amikor vagy Budapesten, vagy akár vidéken is az a bizonyos fekete autó megállt a házuk előtt. És valakit el akartak vinni a családból. Nos, Dávid maga is nem tudott innen elszállni, mint egy madár, bár szeretett volna, de az imádsága az tudott szárnyalni. És az imádság meg lett örökítve. És ezt az imádságot azóta is nemzedékről nemzedékre mindnyájan olvashatjuk, és figyeltünk arra, hogy ő mit érzett, és hogyan szabadította ki Isten ebből a csapdából, ebből a körbezárt világából, körbezárt házából, hogyan szabadítja ki. Van emögött egy olyan, vagy egy olyan tanulságot is vonhatunk már itt rögtön az elején, hogy igen, az ördög nagyon sok mindent elvehet tőlünk. Elveheti az anyagi javainkat. Elveheti a családunkat. Elveheti a szabadságunkat. Elveheti az egészségünket. Mindent elvehet, egyet kivéve. A hitünket. És az Istennel való kapcsolatunkat. Soha senki nem veti el. Isten ezt nem engedi meg az ördögnek, hogy ezt elvegye. Minden mást elvehet, de ezt az egyet nem. És Dáviddal is csináltak akármit, Saulnak a kutyái. De ezt az egyet, hogy ő imádkozhassék, hogy ő a Jóisten segítségét kérhesse, ezt nem tudják megakadályozni. Ez Isten nem adott senkinek jogot, felhatalmazást, hogy ebben gátoljon bárkit is, hogy Isten közelébe kerülhessen. Nos, persze azt is mondhatnánk, hogy nyomorúság, szenvedés, tele van a világunk ezzel. Miért is van erre szükség? Miért következik be, ha Istenről azt halljuk, azt tudjuk, azt olvassuk még nála is, hogy Isten milyen jó, hogy az ő szeretetével közeledik felém. Hát hol van itt a szeretet? Hol van az a jóság, az a melegség, amit az Istentől elvárhatnánk? Hol van? Akkor körbe vagyok zárva. Amikor még éjjel sem lehet nyugtom, mert kívül leselkednek rám, és bármikor betörhetnek, és vihetnek a király elé. Hol van itt az Isten szeretete? Kérdezhetnénk. Nos, Isten a nyomorúságot, a szenvedést, a nehézségeket beépíti a mi életünkbe. És most, ha csak játszok a szavakkal, de a logikáját próbáljuk érteni, hogy ha nincs Saul, akkor Nincs ez a körbezártság. Nincs ez a bujdosás. De ha nincs Saul, és Dávidnak nem kell ilyen szorult helyzetekben az Istenhez fordulnia, akkor ennek a 150 zsoltárnak a kétharmada lehet, hogy hiányozna. Szegényebbek lennénk vele. Nem lenne ennyi zsoltár, nem lenne ennyi tanítás, nem volna ennyi, idézőjelben, élmény, amit lehet, hogy neki ott pont akkor nem volt, de nyilván amikor a szabadítás megtapasztalja, na az az igazi élmény. De ugye szabadítás akkor van, ha van miből megszabadulni. Az önmagában nem lóg a levegőben, mindig van valami előzmény, mindig van valami történet, valami esemény, amiből Isten a szabadulást a végén megláttatja vele is, meg másokkal is. De még vannak titkok ebben a történetben, meg ebben a zsoltárban is. Mert olyan egy kettősség. Ugye Saultól jön ez a nyomorúság Dávidra. De érdekes, hogy ugyanabból a helyről Saultól jön a megoldás is. Vagy Saul házából jön a megoldás. Hiszen Saul lánya, Mikál az, aki majd a szökésben segíteni fogja Dávidot. Aztán szintén Saul házából való Jonatán is Saul fia, aki testi-lelki barátságot kötött, és szövetséget kötöttek egymással Dáviddal, és ez egy életre szóló barátság volt. És Jonatán támogatta Dávidot. Elmondta, hogy mire készül apám. Sok mindenben segítette őt. Tehát érdekes, hogy miközben Saul házából jön egyrészt a sok baj, a sok nehézség, az üldözés, a szorongattatás, ugyanarról a helyről pedig jön a segítség is. De ne ragadjunk le csupán az emberi megoldásoknál, mert a háttérben mégiscsak a Jóisten mozgatja a szálakat, és ő az, aki képes arra, hogy ugyanarról a helyről kihozzon jót és rosszat. Gonoszt és jót egyaránt. Dávidot úgy vették körbe, úgy leselkedtek rá, ahogy az Úr Jézust is körbevették és leselkedtek rá. Szinte Jézus egész életében is megtapasztalta azt, amit Dávid, hogy körbefogják, föltesznek neki olyan kérdéseket, amivel próbálnak fogást találni rajta. És ha Jézus igent mond, vagy nemet mond, akkor is úgy érzik, hogy a markukban van. Mert ha arra kérdés, hogy szabad a császárnak adót fizetni, ha igen mond, ha nemet, mindenképpen rossz lesz, vagy legalábbis a számukra jó dolgot fog tudni mondani, és mindegyikkel megfogják. Vagy amikor a paráznasszony viszik, hogy akkor kivesse rá az első követ, akkor megint csak megfogják. Mert ha azt mondja, hogy ne bántsátok, engedjétek el, akkor is rosszul mondja. Ha meg ő kezdi el a megkövezést, akkor is bajba kerül. De Jézus mindig túljárt az eszükön. Mindig kicsúszott a kezeik közül, mert úgy válaszolt, úgy oldotta meg ezeket a helyzeteket, hogy ezek a cselszövők, ezek a sátán kutyái meghunyászkodva mentek tovább, mentek el a helyszínről, megveretve, megszégyenülve. És ugye az is benne van a zsoltárban, olvastuk, hogy Dávid is ezzel indul, hogy egybegyűltek ellenem, anélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék. Dávid jól tudja, hogy ő semmi olyat nem tett, amiért neki most bujdosolni kellene. Semmi olyat nem tett, ami miatt ne érdemelné meg azt, hogy új házasként élvezze az életet. Semmi olyat nem tett, amiért neki most bűnhődnie kellene. Semmi olyat nem tett, amiért az életére törnek. És talán ezek azok a nehezebb pillanatok. Amikor nem a saját budaságunkért kell szenvedni, amikor nem azért van baj, mert hogy valamit elszúrtam, vagy valamit rosszul csináltam, hanem azért, mert hogy nem értem, hogy miért mondanak olyat rólam, ami nem igaz. Miért tartanak olyannak, ami nem igaz? Miért beszélnek rólam úgy, amihez semmi közöm sincs? Szóval ez az igazi nyomorult helyzet, amikor tudod, hogy nem érdemled meg, és mégis kapod. Dávidnak nem marad más megoldása, mint hogy az Istenhez könyörögjön. Az Úrhoz mit is tehetne mást? A filmekben, Hollywoodban kitalálták ezt a mást. Tudjátok, az a más, amikor az illető ejt egy túszt, szintén az ártatlanok közül, és előadja követeléseit. És azt mondja, hogy már pedig kérek egy csomó pénzt, váltságdíjat, egy helikoptert, amivel el tudok menekülni, vagy egy autót, és addig tűnjenek el a rendőrök, vagy a biztonságiak. Egy túszt, és azzal próbál zsarolni, azzal próbálja a menekülését megoldani, kiprovokálni. Na ez a filmekben van. A valóság nem ez. És Dávid valósága sem ez. Nem teheti meg, hogy Mikát túszul ejt, és elkezd Saulnak az egyik tisztével beszélgetni erről, hogy mik a feltételei, mert ha nem, akkor ki tudja, mit csinál Mikállal. Nincs ilyen. Hanem csak az van, amit egy komoly hívő embertől el lehet várni, hogy az imádságában rábízza magát az Istenre. Azért könyörök, hogy Isten szabadítsa meg Dávidot a rá leselkedő ellenségtől. Imádság a szabadításért. Bár Dávidot vették körül a bérgyilkosok, de mégsem az. Dávid az, akinek félni kellene ebben a helyzetben. Egy másik zsoltárban mondja, hogy de amikor félnem is kellene, nem félek, mert benned bízom, meg te velem vagy. Olyan jó ez nekünk is, hogyha ezt úgy megtanulnánk, nem csak szavakban, hanem tapasztalatban is, hogy lehetnek félelmetes helyzetekbe kerülhetünk, de nem kell félnünk, mert te velem vagy. Mert az Isten velem van. Isten úgy szabadította meg Dávidot, hogy a felesége okossággal megpróbálja megoldani ezt a helyzetet. Ugye Saul küldi a katonákat Dávidért, és Mikál mit csinál? Befektet egy házi bálványt az ágyába, a katonáknak megmondja, hogy Dávid beteg, és a katonák elmennek, a katonák nincsenek felkészülve erre a dologra, a katonák visszamennek Saulhoz, és jelentik, hogy mit csináljunk? Dávid beteg. Egy beteg embert azért mégiscsak egy kis írgalom, könyörület jár felé. Saul, mondd meg, mit csináljunk? Dávid beteg. És ugye ez a út, ez nem, gondolom, nem egy fél óra volt, hanem ki tudja hány percig, vagy hány óráig tartott. És mire visszamennek a katonák, addig Dávid el tudja hagyni a házat. Szóval nem kellett itt túsz drámát csinálni, egy egyszerű kis trükk. De nyilván Mikálnak jutott ez az eszébe, mert úgy mondtam, hogy ugyanabból a házból jöhet akár a megoldás is. Az ablakon át Dávidnak sikerül elszöknie. Szóval nyilván nem kívánjuk senkinek sem ezt a helyzetet. hogy ilyenbe kerüljön, vagy ilyet átéljen. Még egyszer, egy fiatal pár, az após küldi az orvgyilkosokat, kémeket küld, hogy leselkedjenek utána. A félelem, a csalódás, az életveszély, és éppen az após miatt. Szóval azért ez nem egy egyszerű élmény vagy helyzet. De gondoljunk bele mondjuk Mikál oldaláról is ezt. Apám férhez ad ahhoz, akit szeretek. Adott hozományul egy házat. Férjem megbecsült ember, katonatiszt, magasrangú katonatiszt a hadseregben. Mert miután Góliátot legyőzte, biztos, hogy kapitányi vagy egy főhadnagyi rangot minimum kapott. Minden jól alakul. Most meg özvegyé akar tenni a saját apám. Nem értem. Mi van ebben a világban? Mi történik? Hogy lehet valakinek ennyire elborulva az elméje? Nyilván Saulnak már elborult. De Saul ebben a történetben akár Sátánt is képviselheti. Mert ő az, akinek tényleg megbojdult már az elméje. Aki csak abban érdekelt és abban gondolkodik, hogyan lehetne minél jobban törni, zúzni, okozni kisebb, nagyobb, minél nagyobb problémákat az emberek életében. Nem értjük őt. Akárhol is vagyok, mindenképp veszélyben vagyok miatta. Ha az ő térfelén vagyok, akkor a dádáival akar engem agyoncsapni. Ha meg onnan elmenekülök és otthon vagyok, akkor pedig orvgyilkosokat küld rám, leselkedjenek a házam és az udvarom körül. Igen, mert a világnak a fejedelme nem szereti az Istent. Mármint Sátán nem szereti az Istent. És következésképpen ezért nem fogja szeretni az Isten gyermekeit sem. Leselkedik ránk. Keres valami hibát. Valami oda nem illő dolgot az életedben. Hogy lehessen mutogatni rá. Hányszor volt már úgy, nem, nekem is százszor mondták már idegenek, nem a közösség tagjai, hogy te adventista vagy. Hát neked az nem szabad. És hirtelen az ember így összerezzen, hogy aztán felúsulok, és azt mondom, és neked szabad? Hát nem egy az Istenünk? Nem egy a törvényünk? Hát hogy nekem szabad, vagy nekem nem szabad, neked meg szabad? Rossz a kérdés, és azért kell, hogy felkészüljünk az ilyen kérdésekről, hogy jól tudjunk ezekre válaszolni. Na, Isten nagyon bölcsességet a lelki által, hogy még szeretettel, de azért határozottan meg tudjuk mondani, hogy szóval valami hibázik a logikádban. Mi az, hogy nekem szabad, vagy nekem nem szabad, neked meg szabad? De ugye próbálnak, és ugye minél nagyobb tisztségben, vagy nagyobb sztár valaki, annál inkább a célpontja Sátánnak. Csak nem menjünk nagyon messzire, nem mondok újat, ha kimondom a nevet, itt van a Pintér Béla féle ügy vagy probléma. Hogy szétszették? Hogy szétszincálták? Mire aztán valaki mégis megkérdez, hogy ugye mondd már nem, mi történt. És akkor elmondja, akkor már egészen másképp jön le a kép. De a baj már megtörtént, már szétszették. Kirakja újra össze. Tehát neki nem szabad, mindenki másnak szabad. Hogy van ez? Milyen világban élünk? Tehát vagy szabad mindenkinek, vagy nem szabad senkinek. De ugyanakkor természetesen vigyáznunk kell, hogy ne adjuk meg Sátánnak azt az örömöt, hogy az életünkben találjon valóban oda nem illő dolgokat. Legyünk fegyelmezettek, próbáljuk. Próbáljunk nagyon hűségesek lenni az Úrnak, hogy ne adjunk ürügyet, okot az ellenségnek a gyalázásra. És még egyszer azt mondja, bűnöm nélkül összegyűl, egybegyűlnek és készülnek ellenem. Serkenj fel előmbe és lásd meg ezeket. Isten gyermekére törnek. Milyen okkal? És most ugye lassan ez is teljesen mindegy, hogy mi az ok. Mert ok nélkül is lehet. Találnak, biztos találnak valamit. Csak úgy, hogy az ne éljen, ne az legyen, mert látszik rajta, hogy az Isten vele van, és az Isten őrzi az életét. Hogy a lányomat vett el, hogy a népem életét mentette meg az ellenségtől. Oké, az rendben van, de akkor se éljen. De miért? Nem értem. Hát, hogy lehet ezt a kettős mércét használni? Amit letett az asztalra, az jó volt? Most meg valami pitiáne dolog miatt, most meg már nem jó. De Sátánnak ez belefér, ő ez direkt szítja ezt a dolgot. De Dávidnak nincs ilyen emberrel dolga. Dávid nem azt mondja, hogy hívjátok ide Sault, vagy jöjjön ide Sault, hagyd tárgyaljak vele, hadd vitassuk már meg ezt a problémakört, hogy most akkor jó vagyok, vagy nem vagyok jó. És ha nem vagyok jó, miért nem vagyok jó? Mondja már a szemembe. De Dávidot nem érdekli Saul. Dávidnak nincs dolga egy ilyen emberrel. Ezért nem támad vissza, nem megy el titokban, hogy Saullal végezzen. Még akkor sem, amikor ezt megtehetné, amikor ott van közel a barlangjába, és levág a ruha széjébe egy darabot, hogy tudja bizonyítani, hogy lám, itt voltam, áthattam volna neked. De nem tettem meg, mert nem vagy az ellenségem, én nem akarom, hogy ellenségek legyünk. Mert azt szeretném, ha barátok lennénk, meg rokonok lennénk. És elsimítanánk a dolgot, ami van, meg a félreértés tisztáznánk. De Dávid nem akarja ezt az utat járni. Ő nem Saul akarja tisztázni az ügyét, hanem az ő Istenével. Amiért Saul bántani akarja, az a bűn nem létezik. Isten ezt tudja, és ez a legfontosabb, ezért Isten hívja bátran segítségül. Embereket küldte Saul, hogy őrizzék a házat. Sátán is, Isten is a szívünket akarja. Őrizni akarják mind a ketten a mi házunkat, meg a mi szívünket. Meg birtokba akarja venni. Nem véletlenül mondja Salamon, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Minden féltett dolognál a szívedet őrizd meg. Ki számára őrized meg a szívedet? Saját maga számára? Nem, az Isten számára. Mind a két fél akarja szívünket. Mindegyik azt akarja, hogy őt imádjuk, őt szolgáljuk. Sátán is azt akarja. A Isten is azt akarja. És még Kainnak is elmondta az Úr ott legelején, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád van vágyódásod, de te uralkodjál rajta. Tehát, mint a házamra, úgy kell vigyázni a szívemre is, hogy az ördög a bűn be ne tegye oda lábát. Már meg fogom nézni, hogy ez a farkas meg a kismalac meséje honnan is ered igazából. De nagyon találó, nem? Hogy bekönyörgi magát, hogy csak a lábamat egy kicsit, aztán bekerül az egész farkas a házba. És jön a tragédia. Persze aztán a mese szépen helyrehozza a történetet, de a logikája, az, ahogyan be akar férkőzni a házadba, hogy meg akarja nyerni a te szívedet, az nagyon hasonlít ez a farkas meséhez. Nem is az emberek gonoszságára kell néznem, hanem Isten hatalmára. Ahogy egy jól és erősen védett várban az embernek nem feltétlen arra seregre néznek, amely úgysem bír el a vár adottságaival. Tehát hányszor volt már a történelem folyamán, hogy a nagyobb létszámú hadsereg veszített el a csatát. Miért van ez? Miért van az, hogy a fizika törvényszerűségei nem minden esetben működnek úgy, ahogy az erőviszonyok diktálnák ezt? Miért van az, hogy sokszor a kisebb létszámú hadsereg győz? Hanem azért, mert hogy ők nem az ellenségre néztek. Mert az ellenség sokaságát nézték volna, akkor lehet, hogy inukba száll a bátorság. Hanem néztek az Istenre, meg néztek egymásra, szövetségbe léptek, és ahogy a muskétásoknak volt a jelszava, hogy mindenki egyért, egy mindenkiért, és győztek, mindig győztek. És ezért mondja ezt a kicsit egy furcsa az a Károliban, amikor azt mondja, hogy hatalmával szemben terejár vigyázok. Tehát az ellenség hatalmával szemben én az Istenre nézek, az Istenre vigyázok, mert Isten az én váram. Isten az ő erősségem. Ő fog engem megvédeni a túlszoros, többszörös ellenséggel szemben is. És azt mondja Károliban, hogy előmben jön az én kegyelmes Istenem. Az új fordítás azt mondja, hogy szeretetével jön felém, vagy szeretetével közeledik felém. A nyomorúság éjjelén Istenhez kiált, és tőle várja segítséget, ahogy már sokszor. Vannak dolgok, amikben nincs más módszer. Szabadítás csak az az egy módszer van, az Isten módszere. Most ez a Zsoltár egy költői képpel fejeződik be, azzal a képpel, hogy reggelre, hajnalra, miután egész éjjel ólálkodtak Sátán kutyái, hogy mindenki megkapja azt, amit érdemelt. Ugye az ellenségről azt mondja, hogy figyeljük meg újra, este megjelentek, ordítanak, mint az ebb, körüljárják a várost, étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, vírasztanak. Vagyis nem jártak sikerrel. Dávidot nem tudták elfogni, nem tudták Saul elé vinni. Ráadásul egész éjjel kopogott a szemük az éhségtől. És nem kaptak ételt, nem találtak ételt. Úgyhogy megszégyenülve, kullogva haza kellett menniük, és talán még grátisban várni kellett Saulnak a nem tetszését, vagy éppen a büntetését, hogy nem tudták a küldetést teljesíteni úgy, ahogy a király elvárta volna tőlük. Szóval reggelre ez az ő osztályrészük. Dávid pedig megmenekült. Dávid már hajnalra hálás szívvel énekelt a szabadulás énekét, mert az Isten megszabadította őt. Ne pedig, Uram, neveted őket. Körülbelül annyi a komolysága annak, hogy ugye Dávidot ilyen szempontból meg lehetett volna fogni, amikor Isten szabadította meg, hogy ez egy nevetséges történet ilyen szempontból. Dávid meg van győződve arról, hogy Isten nem csak úgy nagy általánosságban tudja az ő helyzetét, vagy nagy általánosságban hallgatja meg az ő imádságát, hanem ott van, közel hozzá, érti, szemléli, látja, tudja Dávid szívének a dolgait, és ugyanúgy Saul kutyáinak a dolgait is. Dávid hitáltal tudja és látja, hogy Isten ott áll mellette. Ha körülvették, hogy senki se menjen ki vagy be, egy valaki mégis ott volt bent mellette. és ez az egy valaki, az Isten, hatalmas mindenre. Hogy mondjam most a végén, hogy még az elején kell volna elmondani, csak direkt nem mondtam, mert lehet, hogy akkor másképp figyeljük ezt a Zsoltárt. A teológusok Átok Zsoltárnak nevezik ezt is, meg az előzőt, az 58. Zsoltárt is. Hiszen ilyen durva szövegeket találunk benne, és ez Dávid imádságában ugyan ebben benne van, tehát ez nem egy kommentár, nem egy kiegészítés valaki részéről a Zsoltárban, hanem például ez, hogy ne öld meg őket, hogy népen meg ne felejkezzék, bujdosokká tedd őket a te hatalmaddal. Szóval ez nem átkozódás, nem arról szól, hogy az Isten most engem, illetve Saul engem, meg az ő katonái bujdosokká tettek, akkor legyen az az ő bérük, az a viszontválasz, hogy ők is bujdosokká legyenek. Hogy kapják azt, amit én kaptam? Mint egy ilyen kis átkozódás volna ez, de nem az. Nem az. Nincsenek átkok. Az átok nem fog. Az átokról nem azt kell gondolni, hogy valaki kitalál egy átok szöveget, és akkor azt elmormozsolja egyszer, kétszer vagy háromszor a másik fölött, és meg van átkozva. Ez jó azoknak, akik mondjuk üzletet vagy piacot csinálnak ebből, hogy mert ha rátett az átkot, akkor nyilván valami praktika folytán, meg jó pénzért vissza is tudja venni az átkot, vagy le tudja venni a rontást. Na ez egy Biblián kívüli világ. Be lehet csempészni, de nem így működik. Nem. Dávid, amit mond, azt azért mondja, mert azt is tudja a Jóistenről, hogy ő egy igazságos Isten. Tudja azt, amit majd később az Új Szövetségben Jézus meg az apostolok elmondanak, hogy aki mit vert, majd azt úgy aratja. Mert még az Ószövetségben is, hogy aki szeret vet, az majd vihart arat. Tehát látszik az, hogy Isten nem marad adósa senkinek. És itt ebben a történetben már azt mondja, hogy már reggelre megvan mindenkinek a jutalma. Megvan a következménye annak, vagy eredménye annak, amit az éjszaka tettek. Saul kutyái megszégyenülve, éhesen hazakullognak, Dávid pedig elmondja a szabadításnak az énekét. Mondja vagy énekli, teljesen mindegy. Nos hát, igen, Dávid látja a dolgok végét, hitáltal látja a szabadulást, és hitáltal látja azok romlását, akik gőggel és ostobassággal Isten ellen törnek. Isten dolgai ellen, elrendelt akarata ellen nem lehet csak úgy törni következmények nélkül. Hazájam egy idézettel, ami nem Ellen White-tól van, egy másik író, ami kicsit szűrésre, vagyis még szűrni kellene, de azért a lényeget elmondja. Bár az ártatlanságunk nem véd meg bennünket a bajoktól, de mégis nagy értékben támogat és vigasztal minket, amikor eljönnek azok a bajok. A lelkiismeretünk bizonságtétele, hogy mi korrektül viselkedtünk azokkal szemben, akik most gonoszul viselkednek velünk szemben, az a mi örömünkre fog szolgálni, amikor eljön a gonosznak napja. Amikor őszinte, tiszta a mi lelkiismeretünk bizonságtétele, akkor alázatos bizalommal fordulhatunk Istenhez, és kérhetjük, hogy perelje meg perünket, amit ő meg is tesz, amikor arra elérkezik a megfelelő idő. Hát adja Isten, hogy az Istenre tudjuk bízni az életünket. Akármilyen nyomorúságban legyünk is, akármilyen bajban legyünk is, testi, lelki, nyavaja, betegség, üldözés, akár családon belül, akár családon kívül, teljesen mindegy, hogy honnan jön a veszedelem, honnan jön a körülzárás. Tudnunk kell, hogy Isten mellettünk van, és az ő szeretetével, megoldásával, szabadításával mindig jön felénk. Ilyen sok tapasztalatot adjon nekünk az Isten. Amen.